előhúzta a cseklapokat, és zokogni kezdett. Dobd azonnal a tűzbe! Gyorsan! Kerüljük el a kísértést! Ez cselvetés! Azt akarja, hogy a világ rajtunk is nevessen, mint a többieken, és áld ide nekem, ha nem tudod megtenni. Megmarkolta őket, s öklét megfeszítve igyekezett a kája felé. De ember volt, pénztáros volt, s egy pillanatra megállt, hogy az aláírás felől megbizonyosodjék. Ránézett, és csak nem elájult. Csíp meg, Méri, csíp meg! Olyan ez, mintha színaranyban volna. Ó, milyen remek, Edward! Miért? Harkness írta alá. Miféle titok lappanghat mögötte, Méri? Edward, azt gondolod, nézd ide! 1500, 1500, 1500, 34 000, 38 500. Méri, a zsák nem ér 12 dollárt, és Harkness úgy látszik kifizette a névértékét. És gondolod, hogy ez mind a miénk 10 000 helyett? Hát úgy néz ki, és a csekket a felmutató részére állították ki. Jót jelent ez, Edward? Ha jól sejtem, célzás, hogy valami távoli banknál váltsuk be. Talán Harkness nem akarja, hogy a dolgot megtudják. Mi ez? Egy levél? Igen, a csekkek mellett volt. Fel lehetett ismerni Stevenson kézírását, de aláírás nem találtak, így szólt. Csalódott ember vagyok. Az önbecsületessége erősebb, mint a kísértés. Én másképp vélekedtem, s ezáltal megrágalmaztam önt. Most őszintén bocsánatot kérek, és ugyancsak őszintén tisztelem önt. Ez a város nem méltó, hogy az ön ruhájának szegélyét megcsókolja. Drága uram, én fogadtam magammal, hogy öntudatos városukban 19 elcsábítható ember van. Feszítettem. Vegye át az egész nyereséget, megérdemli. Richards mélyet sóhajtott. Mintha parázsal írták volna. Úgy égett, Méri. Megint nyomorult vagyok. Én is. És drágám, szeretném. Gondolj csak el, Méri. Hisz bennem. Tó, hagyd, Edward. Nem tudom elviselni. Ha kiérdemeltük volna ezeket a szép szavakat, Méri, s Isten látja lelkemet, azt hittem, valamikor kiérdemeltem, odaadnám értük a 40 000 dollárt, és eltenném a levelet, mert aranynál és drágakőnél többet ér, és örökre megőrizném. De most nem élhetünk vádoló jelenlétének árnyékában, Méri. Beledobta a tűzbe. Küldönc érkezett, és átadott egy borítékot. Richards felbontotta, és olvasni kezdte. Burgess-től jött. Ön megmentett egyszer szorult helyzetemből. Én megmentettem tegnap este. Nagy hazugságba került, de könnyen és hálás szívvel tettem. Senki sem tudja a városban, úgy, mint én, milyen derék, jó és nemes ön. Szíve mélyén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, amelyben egyhangulag elmarasztaltak, de kérem, higgye legalább azt, hogy hálás ember vagyok. Könnyebben viselem így a terhemet. Burgess. Ismét megmenekültünk. És milyen feltételekkel? Tűzbe dobta a levélkét. Bár csak halott lennék, Méri, bár csak ne tudnék semmiről. Bizony, keserű, nagyon keserű napok ezek, Edward. Olyan mély sebeket ejt a nagy lelkűségük, s olyan gyors egymás utánban. Három nappal a választások előtt mind a 2000 szavazó értékes emlékeztetőt kapott egyet-egyet a hírhet hamis 20 dollárosokból. Egyik felére ezt a szöveget vésette valaki. A következő megjegyzést tettem a szegény idegennek. A másik felére. Menj és javulj meg, Pinkerton. Így egyetlen fejre zúdult a nagyhírű tréfa minden maradék szemete, és pedig gyászos eredménnyel. Felelevenítette a hatalmas gúnykacajt, s Pinkertonra irányította. Harkness lóhosszal győzött a választáson. 24 órával azután, hogy megkapták a csekklapokat, Richard Cék lelkiismerete lecsillapodott, elbátortalanodott. Az idős házaspár lassacskán összebékült bűnével. De megtanulták. A bűn új és új rettegéssel jár, ha egy szikrányi lehetősége is van, hogy kiderül. Ez új, fontos, lényeges sajátosságot kölcsönöz neki. A reggeli szentbeszéd a templomban a megszokott kaptafára készült. A pap ugyanazokat az elcsépelt dolgokat mondta, ugyanolyan elcsépelt kifejezésekkel, ezerszer hallották már, s ártalmatlannak, majdnem tartalmatlannak találták. Szinte elaludtak alatta. Most azonban más volt. A prédikációból vádaskodó tüskék borzolottak elő, mintha egyenesen és kizárólag azok ellen irányult volna, akik halálos bűnöket rejtegetnek. Istentisztelet végeztével elmenekültek a gratulálók tömegétől, mihelyis csak lehetett. Bizonytalan, homályos, meghatározhatatlan félelmektől a velejükig átfagyva siettek haza. Véletlenül észrevették Mr. Burgess-t, amint befordult a sarkon. Nem válaszolt üdvözlő biccentésükre. Nem vette észre. De ezt ők nem tudták. Mit jelenthet ez a viselkedés? Azt jelentheti, egy tucatnyi szörnyű dolgot. Talán tudja, hogy Richardék akkoriban tisztázhatták volna az ő szerepét, s most aztán a kedvező alkalomra vár, hogy ezt a számadást elintézze velük. Otthon, nyomorúságukban azt képzelték, hogy a cseléd hallgatózhatott a szomszéd szobában, mikor Richards elárult a feleségének a titkot, melyel Burgess ártatlanságát bebizonyíthatta volna. Később Richards úgy emlékezett, hogy akkoriban hallott is valami ruhasusogást. Nem sokára biztos volt benne, hogy hallotta. Valami ürüggyel behívták Sarah-t, s figyelték az arcát. Megmutatkozna a tekintetében, ha elárulta őket Burgessnek. Kérdéseket tettek fel neki, kérdéseket, melyek olyan szeszélyesnek, összefüggéstelennek és céltalannak látszottak, hogy a lány biztosra vette, az öreg házas pár esze megsínlette a váratlan jó szerencsét. Az éles, vizsgáló tekintet, melyel minden mozdulatát kísérték, megijesztette, s ez betetőzte a félreértést. Elpirult, ideges és zavart lett, s a két öreg szerint mindez valami szörnyűséges bűn félreérthetetlen jele volt, s a lány kétségkívül kém és áruló. Mikor egyedül voltak, rengeteg összefüggéstelen eseményt próbáltak egymásba illeszgetni, és iszonytató eredményekre jutottak. Mikor a dolgok nagyon elfajultak, Richards hirtelen levegőért kapkodott, és a felesége megkérdezte, mi az? A levél, Burgess levele. A hangja gúnyos volt. Most már látom, idézte. Szívem mélyén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, melyben egyhangulag elmarasztaltak.